Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerda reggel 6 óráig az ország területéről 9752 káresetről érkezett bejelentés a műveletirányítási központokba. Ezek közül eddig 5008 káreseményt számoltak fel a tűzoltóegységek. További 4744 káresemény megszüntetésén pedig folyamatosan dolgoznak, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a táviratirodával. Közleményük szerint a hivatásos katasztrófavédelmi szervek kedden 502 fővel és 208 technikai eszközzel avatkoztak be. A káresetek mielőbbi felszámolása érdekében szerda reggel a Hajdú-Bihar vármegyében készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltó állomány visszavonásig 24 órás szolgálati rendre állt át, ami 50 fős erősítést jelent, tájékoztattak. A katasztrófavédelmi oktatási központban képzésüket befejező tiszthelyettesi állományból 44 fő érkezik szakfelszerelésekkel Hajdú-Bihar megyébe, tették hozzá. Azzal együtt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a távollétek kiadását felfüggesztették, ezzel további 25 hivatásos tűzoltóval nő a napi készenléti létszám. A viharral kevésbé érintett vármegyékből 23 hivatásos tűzoltóegység Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dolgozik a károk felszámolásán. Kiemelték, hogy az áramszolgáltatásból kiesett fogyasztási helyek száma szerda reggel 6 órára 21.765-re csökkent. A kedd délutáni újabb vihar miatt Hajdú-Bihar vármegye 16 településén áramkimaradás miatt szünetelt a vízszolgáltatás, ami este 3:40-re helyreállt. Időszakos csökkenés után fokozódik a migrációs nyomás a déli határon azt követően, hogy a szerb rendőri erők csökkentették a mélységi ellenőrzéseket, közölte az M1 aktuális csatorna műsorában a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György elmondta, alátámasztja ezt, hogy miközben az idén, július 8-áig már 7310 határsértőt fogtak el a szerb-magyar határszakaszon, addig az elmúlt év hasonló időszakában csupán 1880-at. Ezzel egy időben újra megjelentek az embercsempészbandák, és fegyveres összetűzésekre is sor került. Előfordult, hogy rendőrökre is tüzet nyitottak. Továbbá nehezíti a helyzetet, hogy egyre több Afrikából érkező migráns jelenik meg a balkáni útvonalon, tette hozzá. Erre reagálva folytatta, egyre több uniós állam, például Németország, Lengyelország és Szlovénia állítja vissza az ellenőrzést a belső határokon, miközben az uniós migrációs paktum nemhogy megoldáshoz vezetne, hanem csak felerősíti a problémákat. Már több mint 1300 vállalkozás kapott támogató döntést a Demján Sándor 1+1 program keretében. A jóváhagyott 105 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból 10 milliárd forintot már megkaptak a cégek. A teljes keret kifizetése augusztus végéig befejeződik, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a TV2 műsorában. Szabados Rihárd kiemelte, a KKV-k támogatását célzó év elején indult programra jelentős volt a túljelentkezés, és nagy volt az alkalmas pályázatok aránya. A KKV-k eszközbeszerzéseit, korszerűsítéseit, zöld és digitális átállását vagy energiahatékonyságot javító beruházásait 50%-os arányban az állam vissza nem térítendő támogatásként biztosítja. A cégek 5-200 millió forint közötti értékben pályázhattak, mondta. A vidéki villanykutak létesítésében gondolkodó üzemeltetők június végéig nyújthatták be pályázataikat. A program 28 milliárd forintos keretösszegének mintegy negyedére érkezett be kérelem, ismertette szerdán az Energiaügyi Minisztérium. Ha az 5 jelentkező mindegyike sikerrel jár, összesen 103 helyszínen telepíthetnek a lendületesen gyarapodó hazai zöld flotta kiszolgálására alkalmas, korszerű e-töltőket. Végül az időjárásról. Nagy részt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Hosszabb szakadozások nagyobb eséllyel az ország délnyugati, valamint északkeleti-keleti részein fordulhatnak elő. Többfelé valószínű, nagyobb részt időszakos eső, zápor, főként északkeleten zivatar is kialakulhat. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Sokfelé lesz erős, helyenként viharos az északnyugati szél, mely estére veszít az erejéből. A hőmérséklet 16 és 21 fok között várható. Késő estére 14-19 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Te csak nő vagy, nem egy angyal, csak én láttalak szárnyakkal, s mint ki az álmából felé ébred, most valóban látlak téged. Milyen furcsa, milyen más vagy, mint ki árnyék a magának. Talán most először érzem, hogy te nem vagy már a részem. Olyan émeítő érzés a múlttal szembenézés, s most, hogy elmúlt már az álom, veled itt és most lezárom. Nem gyűlöllek, nem is bánom, bár fáj, most más korjában látom, de mindig jön egy újabb reggel, így neked most menned kell.
Az elmúlt napok, hetek, évek, a szép év vakult rossz emlékek, most már látom, hogyan éltem a társas magány börtönében. Te most bántasz, húnyolsz engem, hallom, bánulsz minden percben, hogy a velünk történt rosszban az egyetlen bűnös csak én voltam. Az igaz szerelem engedtem, kell, hogy éljünk kéz a kézben, de én sokszor megalázva takaróztam a magányba. Ha nem akartál, nem most miért nem örülsz jobban? Hogyha én annyira rossz voltam, nekem te voltál az első. Én a vászon, te a festő. Olyan szép lehetett volna, de a sors nem így akarta.
Váljunk szét, így nincs értelme.
Így nincs értelme.
Emlékezzünk csak a szépre.
Emlékezzünk csak a szépre.
Adjunk esélyt most az újra.
Adjunk esélyt az újra.
A sebek lassan begyógyulnak.
Lassan-lassan begyógyulnak.
A szerelem egy furcsa játék. De hogy átok vagy a játék, azt majd eldönti az élet.
Majd eldönti az élet.
Isten veled minden szépet, Isten veled minden szépet, Isten veled minden szépet, Isten veled minden szépet, Isten veled minden szépet.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy Senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak. És nyilván, hogy az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
És ugye Teréza mama a lányával, hát férje halála, öngyilkossága után költözik ide, és ezt említed is, hogy ugye ha valaki nyugalomra vágyik, akkor egy ilyen helyet keres, és Jókainak ők kifejezetten olyan karakterei, akik ezt a tiszta jellemet próbálják bemutatni, akik nyilván nagyon szimpatikusak Mihály számára. hiszen ő gondolom, hogy pontosan ezt keresné az életében, de valahogy más fele indul az ő élete.
Így van, az ő élete nagyon kettőssé válik, és a végén el is határozza, hogy nem lehet hosszú távon ezt a kettős életet élni. Őt igazából beszippantja hirtelen, hirtelen ölébe pottyanó, fogalmazhatjuk meg így is, vagyon. Hiszen ugye tudjuk, hogy amikor meghalt Timárnak az édesapja, akkor rábízta Timárt is, illetve a rakományt is. Ugye megvolt, hogy mi a feladat, hogy hova kell elvinni Timárt, és akkor utána, amikor megtalálta az ékszereket, hallgatott szépen csendben, tehát ő ezt nem mondta el, nem adta oda Timának. Tudjuk, hogy a történetben majd sokkal később fogja Timea megkapni azokat az ékszereket, amelyek az édesanyjai voltak. És az is milyen érdekes, hogy ugye Mihály azt mondja neki, hogy ezt a nyakláncot Törökországban találta, amiben az édesanyjának a fényképe van, de hát ha belegondolunk, azért reálisan az ember nem szokott csak úgy egy nyakláncot találni a piacon, amin pont a feleségének az édesanyja arca van. De hát ugye a Timea jóságos volt, és ő nem is gyanakodott arról, hogy itt esetleg valami más lehet a háttérben. És hát ugye hirtelen meggazdagodott, nem véletlenül mondták róla, hogy aranyember, hiszen hogyha bármihez hozzáér, bármihez hozzányúl, akkor ugye arany lesz belőle, így szimbolikusan. Hiszen ugye sokan nem tudták, hogy itt az ő gyors meggazdagodásának a hátterében nem csak a búza áll, hanem minden egyéb más is, de egyébként ez a búza ügy is egy elég jó ötlet volt. Ezt tanácsolták neki, egészen pontosan a Atalinek a vőlegénye, a Kacsuka hadnagy, aki ugye hadnagy, tehát a katonasság révén ismerte, hogy milyen a rendszer, és volt hozzá kapcsolata, hogy tudja, hogy hogyan is kellene a búzával, vagy hogy mit kellene vele kezdeni, és hogyan lehetne minél gyorsabban felhasználni, hiszen hogyha egy búza elázik, akkor ezért, hogy ne penészedjen meg, és hogy megmaradjon a minősége valamennyire. Ha gyorsan megszárítják, akkor azért valamennyi ideig ez használható, felhasználható úgy, hogy viszonylag jó minőségű kenyeret lehessen belőle készíteni, de utána, amikor ugye ez kiderül, hogy ő búzát eladta a katonaság élelmezésére, akkor perbe is fogták, ugye nem tudták bizonyítani, hiszen mindenki meg volt elégedve azzal, amit evett. Nyilván azért ennek a hátterében az is benne van, hogy egyébként sem kaptak olyan de nagyon jó minőségű kenyereket, tehát nyilván ahhoz képest biztos jó volt, és utána pedig ugye nem tudod mit kezdeni ezzel a hirtelen jövő gazdagsággal, meg hát azért Timea kérdésével sem, hiszen tudjuk, hogy ő Timeát támogatta, mondhatnánk azt, hogy gyámja volt, mert ugye Timea 13 éves volt, amikor megismerkedtek, és utána pedig ugye feleségül vette, ugye Timea hálából ment hozzá, és utána egész végig ő hűségesen kitartott mellette, és soha semmi rosszat nem tételezett fel róla. Tehát amikor már így a kettős életét élte, hogy az év egyik részében elment a Senki szigetére, a másik részében pedig Komáromban, vagy Balatonfüreden, vagy bárhol máshol járt, fel sem merült benne az, hogy nem az üzleti ügyekkel foglalkozik, mert
valamennyire ilyen naívan bízott a férjében.
Így van.
Illetve, ugye ő is el volt a saját érzelmi világában, hiszen említed, kiemeled, hogy hálából ment férjhez. Gondolhatják a hallgatók is, aki esetleg nem olvasta a könyvet, de hát gyakorlatilag szinte mindenki ismeri szerintem Magyarországon, tehát hogy ez nem egy szerelmi házasság volt. És sokszor egy-egy műben azért már ez elég alapja a bonyodalomnak és a kibontakozásának a történetnek, és szerintem Jókai nagyon szépen elénk tárja azt, amivel valószínűleg ő találkozhatott is, hiszen mi a mai korban is találkozhatunk olyanokkal, akik hirtelen kerülnek hatalomra, értem ezt ilyen idézőjelesen azért, mert sokszor hatalom egy vezetői beosztás is, de egy könnyen jött örökség is. Tehát ezek a kérdések, amelyeket ő így felvet az olvasó elé, ezek kortalanok, én azt gondolom. És ezért annyira érdekes beszélni Mihály alakjáról is, illetve arról, hogy ő hogy hozza a döntéseit a mű során, mert ez nem korlátozódik le a műre, hanem a mai korra is nagyon szépen átvetíthető. Mi lesz aztán az ő sorsa?
Azért alapvetően a történetet teljes egészében nem szeretnénk elmesélni, de ez egy fontos dolog, hogy itt a hatalom és a vagyon kérdéskör mellett azért nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Mihály egy milyen folyamaton megy keresztül. Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen boldogságkeresésben van. És egy olyan értelemben is kettős életet él, hogy van egy olyan élet, amit a társadalom elvár tőle. Ugye neki van egy felesége, van egy jól működő gazdasága, gazdasági társaságok, tényleg folyamatosan gyarapodott a vagyona, és ugye ezzel párhuzamosan volt neki az a nyugodt, csendes világ, amit a Senki szigete nyújtott számára, ahol viszont boldog volt. Tehát, hogy ő Komáromban egy nagyon sikeres
üzletember, igen, szinte.
Igen, ő Komáromban egy üzletember volt, társadalmilag megbecsült, tényleg mindenféle kitüntetéseket megkapott, de mégsem érezte magát igazán boldognak, és azért nagyon sokszor így visszatérő kérdés a regényben az, hogy ő hol boldog, és a végén arra jutott, hogy ő ott boldog lent a szigeten, ahol csend van, nyugalom, béke, nincsenek meg a társadalmi elvárások, nem egy üzletember, hanem ő Mihály, és ott egy ilyen sokkal lelassultabb életet élhet. Azt ugye nem említettük, hogy ugye Jókai kötődik Balatonfüredhez is. Úgy emlékszem, hogy azt is mondták, hogy azt, hogy mikor írta és mennyi idő alatt, az nyilván mindig egy nagy kérdés egy íróval kapcsolatban, de valószínűleg egy rövid idő alatt írta, ennek anyagi okai is voltak, hiszen Jókai, mondhatjuk azt, hogy főállású író volt, tehát ő abból élt, hogy írt. Azt ugye mondtam, hogy egyéb tisztségeket is betöltött, de azért régen mondjuk egy országgyűlési képviselő tisztség, az nem egy olyan nagy jövedelemmel bírt. Tehát ő sokkal többet keresett a regényeivel, és ugye Balatonfüreden van egy Jókai villa,
igen.
És nagyon szeretett ott lenni, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Jókai életében, amikor Jókai szerette a Balatont, a Balatonfüredet, akkor a Balaton környéke, főleg Balatonfüred nem volt ilyen képült. Tehát egy sokkal nyugodtabb világ volt.
Igen.
Tehát ahogy a könyvben olvashatjuk is, hogy milyen volt a téli Balaton, hogy kihalt, és hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént, az ugye annak is köszönhető, hogy egyébként a Balaton is egy nagyon nyugodt hely volt.
Lelassultabb. Ma úgy hívjuk ezt az életformát, ez a slow living, amit az ember keres sokszor, hogy a nyaralásaiban is, aki mondjuk nem egy aktív pihenésre vágyik, akkor azért vágyik egy ilyen slow living életérzésre, mert azt nem kapja meg a hétköznapjaiban, mert annyira felgyorsult világban élünk, akár a munkánkban, akár sokszor a család életben is.
Hát igen, viszont ugye Jókai nagyon szeretett lejárni oda alkotni. Sokszor egy írónak, vagyis hogy vannak olyan írók, akiknek az kellett, hogy nagy társasági életet éljenek. Már többször beszéltünk itt a műsor keretein belül is, hogy budapesti kávéházi élet, hogy ezek a kultúrkávéházak milyen fontos szerepet töltöttek be így az írók munkásságában, milyen inspirációt adtak a különféle írásokhoz. Hát ez a Jókai sokszor pont ennek az ellentétjét élte, ami azt jelenti, hogy inkább elvonult egy csendesebb helyre, ahol néhány hétig bezárkózott és elkezdett írni, és így teljes mértékben tudunk azonosulni azzal, hogy mondjuk a Balaton miért tudta olyan részletesen leírni, hiszen kinézett az ablakon, ott volt, és hogy mit adott ez neki. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy egy kicsit így ezt a világot is megpróbálta beleépíteni a Senki szigetébe is, hiszen ő ezt ismerte, hogy milyen az, amikor egy ilyen nyugodt, csendesebb életet lehet élni valahol távol a nagyvilág zajától, ugye számára Komárom az a nagyvilág volt, de Pest, illetve Buda is, és ott viszont egy ilyen sokkal nyugodtabb életet talált magának.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk.
Én ezt is a romantikus jegyek közé sorolnám, amikor két ilyen helyszínt ennyire szöges ellentétbe tudunk állítani, a felgyorsult üzleti világot jellemző nagyváros, a nyüzsgő társadalmi életével, és a Senki szigete, vagy Jóka életében Balatonfüred, a maga szeretett kis világával, ahol igen, csicseregnek a madarak, van egy cica, egy kutya, és olyanokkal vagyok, akiket én szeretek, és ők viszont szeretnek, úgy, ahogy vagyok. És nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy boldogságkeresésben van, és igazániból az egész regényben ezt a vívódást azért mi érezzük, olvasók. És közben ez a boldogság keresése és vívódása sok ember életére hatással van. Igen, szoktuk említeni, hogy nem szeretnénk spoilerezni, de ha megengeded, akkor még egy szimbólumot még behoznék. Van itt még nekünk egy ilyen kis, kicsit már ilyen rejtélyesebb egy kép, Szent György kép, aminek szintén van egy fő szerepe még. Aminek, hát mondhatom, hogy valamilyen szempontból kulcs fontossága is van. Még erről egy pár mondatot mondja a hallgatóknak.
Azért fontos, mert ez pont egy olyan helyen van, ahol egy rejtekhely van a kép mögött, amiről...
Gyakorlatilag a házban, igen.
Igen, ja, igen, ugye ez a Szent György kép Timea házában van, Timea és Mihály házában, és többször fontos eseményekkor nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a Szent György képen keresztül lehet belátni a szobába, azon keresztül lehet meghallani olyan dolgokat, amiket az ember ajtón keresztül nem hallhat, és utána pedig a történet legvégén is nagyon fontos szerepe lesz, amikor is ugye volt egy, vagy lesz egy nagyobb konfliktus, és hát az utolsó csattanó is a képhez kötődik, amikor is Tímea már özvegyként, vagyis azt gondolja, hogy özvegyként hozzáment ahhoz a férfihoz, akihez eredetileg is szeretett volna, és hogy hogyan szúrják bele az utolsó tört is abba a boldogságba, amit erről azt gondolja, hogy megtalálta magának, és hát a legfőbb ellenség, hogy Atali volt, hogy hogyan tud még beledöfni még egyet úgy, hogy ne legyen boldog, hanem lelkismereti kérdést csináljon abból, amit mondott, hiszen tudja, hogy igaza van. Tehát ugye erről a kép, hogy mi van a kép mögött, erről összesen ketten tudtak. Tehát hogyha az egyik ember ott van, a másik ember meghalt, akkor más nem tudhat róla. Ez ugye logikus. És akkor nyilván témában felmerült az a kételj, hogy akkor honnan ki tudott még erről, és egyébként ez egy óriási nagy bizonytalanságot eredményezett neki, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezek után az ő boldogsága mennyire lehetett egy igazi boldogság.
Nagyon szépen megjelennek, igen, ezek az ármány és féltékenység jelei is itt a nők között. Hát valószínűleg, hogy Jókai nagyon jól ismerte a nőket, nagyon jók a női karakterei is. Szoktuk említeni ezt Szabó Magdánát, de én nagyon szeretem Jókainak is a karaktereit, és kifejezetten a mai napig ugye ezt az egyik legnépszerűbb művének mondhatjuk, az Aranyembert. Akkor, amikor megírta ezt, ugye elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag írói pályájának a csúcsán írta, ezt mondtad is, és ő egy népszerű író volt, már a korában is. Hiszen ebből is élt, említett, hogy hivatásos író volt. Milyen volt a fogadtatása? Hogyan fogadták ezt a művet?
Nagyon pozitív volt, sikeres volt már a megjelenése után is, és ez a siker azóta is megmaradt töretlenül, az elmúlt 150 évben is. Nem tudom, hogy hány kiadást élhetett meg, nagyon sokat. Köszönhető annak is, hogy kötelező olvasmány volt, tehát hogyha én így belegondolok, hogy nekem hány fajta kiadásom, vagy fordult már meg így a kezeim között, nagyon sok, biztos, hogy ennél sokkal több van, de ez valóban egy olyan regény, ami a saját korában, a megjelenésekor is már nagyon népszerű volt. Jókait szerették olvasni a kortársai, a kortárs írók is, illetve a kor embere is nagyon szerette, hiszen ő a saját korában is egy nagyon népszerű írónak számított. És hát ez a siker megmaradt még a halála után, hosszú évekkel később is, tehát most azért 120 év távlatából, halál után 120 év távlatából is úgy beszélünk róla, mint egy nagy műről. Tehát, hogy 1872-t veszünk alapul, 73-at, akkor is több mint 150 év távlatából úgy beszélünk erről, mint egy nagyon nagy műről, amiről amilyen skatujában sokszor inkább csak kortárs műveket, vagy a közelmúlt nagy íróinak nagy műveit szoktunk tenni. Tehát azért nem olyan sok magyar regény van, ami ebbe a körbe így bekerülhet, hogyha elkezdenénk gyűjteni a legnépszerűbbeket. Bár ugye ki szoktuk emelni, hogy az ilyen népszerűség, vagy különféle könyvlisták mögött, ugye nem mindegy, hogy mi alapján rangsorolunk könyveket, de azért én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, vagy nem tudom, az elmúlt 200 év legnépszerűbb magyar regényei vagy így elkezdenénk összegyűjteni, akkor valószínűleg ez is közte lenne.
Ez egy jó ötlet majd még beszélgetés témának, zárszóként még csak tényleg műsorunk végéhez érve. Azzal kapcsolatban kérdeznélek, pont amiről már most itt el is kezdtél kitérni, de hogy vajon miért, mi a titka, hogy ennyire népszerű még ma is az aranyember, kezünkbe vesszük, szeretjük olvasni, és valóban én már a műsorban is kitértem arra, hogy minthogyha a mai embernek is tudna mondani.
Jókai kortalan, mindenkornak ír, saját korának is, illetve a mi korunknak is, mindenkinek tud adni valamit. Nagyon nagy mesélő, nagyon érdekes történetei vannak, nagyon sok szereplő, nagyon sok karakter jelenik meg a műveiben, párhuzamos cselekmények vannak benne, tehát még inkább izgalmasabbá teszi. Azt mondhatnánk rá, hogy kevésbé kiszámítható, mint nagyon sok regény, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, hiszen Jókai mester ilyen használta a magyar nyelvet, és a leírása is tényleg gyönyörűek, és nagyon szép írói képeket használ.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Thank you.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Gödöllői Kántorátus 2012-ben készült felvételén hallhatták előző adásunkban Keresztelő Szent János születésének második vesperását a himnuszt követő verzikulusig. Ma a befejező szakaszt fogom önöknek bemutatni. A verzikulus, pár versecske, a himnusztól vezet át minket a kantikumig, vesperásról lévén szó, Mária hála énekéhez, vagyis a magnifikáthoz. A hozzá kapcsolódó antifóna az evangéliumot, Jézus urunkat idézi. A gyermek, ki nékünk született, prófétánál is több, mert ő az, kiről az üdvözítő mondta, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Máténál ezt olvassuk ugyanis kicsit bővebben, a 7. rész 7. versétől a 15. versig. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált. És ha el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle, hallja. A latin nyelvű magnifikát előadásában két érdekességet figyelhetnek meg hallgatóim. A páratlan versek egyszólamú zsoltár recitációval szólalnak meg, a páros versek azonban négy szólamban. Ezzel sok évszázados hagyományt elevenít fel a kórus, a váltakozó éneklést, amelyet alternatívnak hívunk. A négy szólamú letétek szerzője Ludovico Viadana. Az egyszerű akkordokban megszólaltatott recitálásnak már évszázados hagyománya volt Viadana idejében is, hiszen már a kora reneszánszból maradtak ránk dokumentumai. Egy akkorlatnak az elnevezése Falso Bordone. Viadana azonban különösen érdekes mind a zenetörténet, mind az egyházzene szempontjából. 1560 körül született, és 1627-ben halt meg. A mantovai dóm karmestere volt. Élete és munkássága tehát átívelte a 16.-17. század fordulóját, éppen azt a korszakot, amely a zenetörténet talán legnagyobb stílusváltását hozta el. És ebben az egyházzenének és Viadanának igen nagy szerepe volt. A barokk stílus születésében oly fontos szerepet játszó egyik új műfajnak, a koncertónak megteremtésében az elsők között jeleskedett. Nem is aprózta el, rögtön 100 egyházi koncertót komponált a következő címmel, Cento concerti ecclesiastici. Az egymással felelgető, máskor együtt megszólaló énekes és hangszeres szólamok, a folyamatos akkordikus kíséret a basszó continuo ölelésében szólalnak meg. De viadana az akkordikus recitáláshoz, tehát a régebbi kor művészetéhez is szolgált anyaggal. Két kötetnyi falszó bordónit komponált. Következik a Magnifikát antifónával.
Thank you.
könyörgést követő benedikámus felelete ismét több szólamú. Zenéjével éppen egy évszázadot ugrunk vissza Viadana friss korabarok muzsikájához képest. A rövid, egyszerű polifonikus imitációs tétel szerzője Georg Rau ugyanis 1488-ban született, és 1548-ban halt meg. Vagyis kompozíciója az érett reneszánsz stílust képviseli. Luther egyik első követőjeként azonban elsősorban nem zeneszerzőt, hanem azt a nyomdászt tisztelhetjük benne, aki szorgalmasan adta közre a protestáns egyházzenét tartalmazó nagy gyűjteményeit. Azonban nem csak német, hanem latin nyelvű kompozíciókat is közreadott, méghozzá legkitűnőbb zeneszerző kortársai tollából. Hallgassuk a könyörgést és a benedikámus dominót, amelyben a négy szólamú szakasz magában foglalja a gregorián dallamot is.
Az Úr legyen veledben, és a mennyedben, könyörögjük, keresztelő Szent János közben járása ajánljon minket, Urunk, neked, hogy amire saját érdemeinket érdemelne, azt az ő pártfogására elnyerhessük, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Szalve Regina, a Mária antifóna gyönyörű négy szólamú motetta formájában hangzik el, benne már a késő reneszánsz hangja szólal meg. Szerzője Costanzo Porta, akit már kortársai is igen nagyra becsültek. 1529 körül született, és 1601-ben halt meg, nem kisebb mestere volt, mint a németalföldi Adrián Villaert, akiben a velencei iskola megalapítóját és a többkórusos technika nagymesterét tiszteljük. Villaert a németalföldi ellenpontozó művészetet importálta Itáliába, amelyen Porta is pallérozódott. Többször említettem ma a falszó bordóna technikát a recitálásban váltakozó éneklésben. Porta falszó bordónia bonyolultabb, polifónikusabb, mint Viadanáé, vagy az előző adásban hallott tételeké. Itt Gödöllön a mindennapi liturgikus gyakorlatban Porta díszesebb, ünnepélyesebb falszó bordone tételeit is énekeljük. A keddi vesperásokban, rendszerint az első és harmadik zsoltár páratlan verseiben, az egyszerű homofón akkordokkal énekelt zsoltározása szokásos. Az ötödik zsoltár páratlan verseit énekeljük Porta díszesebb falszó bordóniával. Természetesen a Szent Misében, az introitusban és a kommunióban is van helye ezeknek a tételeknek, vasárnapi énekes szolgálatunkban. Következik a Salve Regina és a vesperás befejezése. Ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket.
Fidelium anime defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid